Ez itt az Igaz Történetek podcast. Én Heller Gábor vagyok. Egy 11 éves kisrác a szülei holmiai közt kutakodva rátalál egy magnókazettára. Hamar rájön, hogy egy olyan titokra bukkant, amit nem hagyhat szó nélkül. Nem sok telik bele, és egy örömteli, de egyben fájdalmas családi történet kellős közepén találja magát. Kubicskó Sándor mesél.
Na, 1990-et írunk, és én ekkor 11 éves vagyok. Nyár van, délután, éppen egyedül vagyok otthon. Én mindig is egy ilyen kíváncsi gyerek voltam, időnként így neki láttam a lakásnak, és akkor elkezdtem kutatni. Keresgéltem, hát ha találok karácsonyi ajándékokat, vagy valami titkokat. Egyébként sose találtam semmit, vagy semmi olyasmit, amire vágytam volna, mert valahogy mindig jól eldugták a szüleim a karácsonyi ajándékokat, vagy még nem voltak meg. Na, de mindegy, ebben a reményben így elkezdtem felfedezni a lakást. Kőbányának a belső szélén, a 10. kerületben laktunk. Az apám az hivatásos katona volt, az Rinyi Akadémián dolgozott, és mellette volt egy gyönyörű szép lakóterep, és az egyik ilyen panelnek a 7. emeletén laktunk. A kilátás az pont az Rinyi Akadémiának a nagypályás focipályájára esett, és egy 3 szoba hallós panellakásban laktunk. Fogalm se volt még akkor, hogy mi ez a 3 szoba hall. Mert ugye volt az étkezőnk, meg voltak a szobák, aztán később kidőtt nekem, hogy az a hall az étkező. 4-en laktunk, apám, anyám, tesóm, Kati, a húgom és én. Egyedül voltam ebben a csodás panellakásban. Olyan volt az étkezőnk, ami szerintem nagyjából mindenkinek. Ugyanazok a bútorok voltak benne, mint mindenkinek abban a 90-es években. Jól emlékszem, hogy nem csak magunknál, a másnál is láttam ezt a komódot. 2 címben lehetett felfedezni, volt barna meg zöld, a miénk barna volt. Ez egy ilyen fiókos komód volt, aminek volt egy ilyen bárszekrény típusú része is. Itt voltak a titkok. Itt találtam meg annak idején apám, anyám régi ellenőrzőjét. Kiderült számomra, hogy ők is kaptak intőt, akkor picit megnyugodtam. Itt találtam rá kazettákra, ilyen régi polimer kazikra. Volt belőle zöld, sárga, meg fekete, és így elég sok volt egymás mögött egy ilyen kis dobozkában. Feltűnt még, hogy ki van belőlük törve ez a kis valami, ami megakadályozza, hogy rávegyél. Ugye annak idején ilyeneket csináltunk, aztán amikor meggondoltuk magunkat, akkor rágóval betapasztottuk, hogy lehessen újra rávenni, de feltűnt, hogy egyiken sincs rágó. Akkor ez valami fontos lehet, nehogy letöröljük, hogy mi van, ami rajta van. Úgyhogy itt nem állt meg a kíváncsiságom, fogtam az egyiket, és betettem a magnóba, hogy lejátszom. Döbbenten hallottam egy dörmögő férfi hangot. Gyorsan kiderült számomra, hogy anyámat Évikém így szólítja, és mesél magáról, és kérdez, hogy Évikém, remélem jól vagytok. Hát én megijedtem, hogy mi ez, úgyhogy viszonylag gyorsan ki is kapcsoltam. Éreztem, hogy valami olyasmire találtam rá, ami fontos, ami valahogy a családhoz kapcsolódik, de azt hiszem, hogy nem ismertem utána tovább gondolni. Összecsomagoltam a kazikat, visszaraktam őket a szekrénybe, és eldöntöttem, hogy senkinek nem fogok erről szólni, még csak meg sem fogom kérdezni, mik ezek. Valahogy éreztem ennek a titoknak, meg ennek a tabunak az erejét már akkor, ami aztán később kiderült, hogy jól sejtettem. De közben elkezdtem reménykedni. Én mindig szerettem volna, hogy kiderüljön, hogy nekem is van valahol egy távoli rokonom, mondjuk Amerikába. Annyira irigyeltem azokat a társaimat, akiknek volt Nyugat-Európában, vagy nyugaton rokonuk, és olyan dolgokkal jelentek meg időnként az iskolában, amikről mi még csak a tévében sem láttuk, mert nem is tudtuk, hogy van, és mindig is szerettem volna ennyire különleges lenni, nekem is van valaki, aki olyan dolgokat ad nekem, amiket a többiek se tudják, hogy mik. Talán egy amerikai nagybácsi van valahol. Na, hát ebben a reményben, meg ebben a cinkosságban, mert ugye egy cinkosságot vállaltam mindenkivel, aki még tudta, csak egymással nem tudtuk, hogy tudjuk. Így szépen magam mögött hagytam ezt a nyarat, majd egyszer csak kb. 4 év múlva, 94-ben, amikor már 15 éves vagyok, húgom 11 éves, anyánk oda áll elénk, és akkor mondja, hogy üljünk le, beszélnünk kell. Addigra azért elég sok minden történt, a szüleink elváltak, külön utakat kezdtek el járni, és mi is külön utakat kezdtünk el járni a húgommal, mert én apámnál maradtam, a húgom pedig anyánknál nevelkedett, anyám újra férhez ment, Ecseren építettek egy házat, én apukámmal Budapesten maradtam, és akkor ugye az Ecser-Budapest tengelyen éltük az életünket. Ez az ominózus beszélgetés itt Ecseren a konyhában történt meg. Anyám még egy ilyen nagyon olaszos életet éltek, borzasztóan hangosak voltak, egyszerre csináltak mindent, és egyszerre mondtak, és beszéltek, és magyaráztak több mindenről párhuzamosan. Emlékszem, hogy nekem egy ilyen 3 nap után kezdett el fejfájásom lenni ebben a közegben. Végtelenül imádtam és imádom őket, de ilyenkor besokottam, és utána akkor nekem vissza kellett mennem a apám csendességébe. És akkor ebben a millióban ott ülünk a konyhában, az éppen a nem tudom melyik macskájuk, mert volt vagy 3, ugrik föl az ölemben, közben a papagáj visít jobbról, és egyébként a rádióban szól valami, és Pisti, anyám férje meg mosogat, hogy akkor üljünk le, mert valami fontosról kell beszélni. Nehezen lehetett komolyan venni ezt a körülményt így, hogy akkor fontos lesz, de valahogy éreztem, hogy azt hiszem, hogy tudom, hogy miről fogunk beszélni. De visszaemlékeztem a 4 évvel ezelőtti nyári napra, amikor a polimer kazetták közül egybe belehallgattam, felötlött újra annak az embernek az a mély, dörmögő hangja, aki anyámat Évikémnek szólította. Ugye akkor már tudtam, hogy valami rokonról van szó, valaki, aki közel áll anyukámhoz. Na, és én azt gondoltam, hogy akkor most ki fog itt derülni minden. Láttam a húgom arcát, ő azt se tudta, mi van. Ugye én 15 éves, ő 11 éves, kicsit meg is van ijedve, én meg tök nyugodtan ülök, és így várom, hogy akkor most akkor kiderül. Leül anyukánk, és azt mondja, hogy hát el kell mondanom nektek valamit. Az én igazi apukám, ő Argentínában él. Ültünk a húgommal, láttam az arcán, hogy nem érti. Én értem, de akkora kérdőjel van a fejemen, hogy gondoltam, hogy valami komolyra tapintottam, de hogy azért, hogy ennyire. De hát ugye nekünk van egy nagyapánk, meg van egy nagymamánk. Nem csak, hogy nem fogtuk föl, de biológiak se értettük, hogy ez hogy lehetséges. Húgomnak volt az első bátor kérdése, hogy de hát a papa a papa. És akkor erre anyám azt válaszolta, hogy igen, a papa a ti nagypapátok, de ő az én igazi apukám, aki Argentínában jár. És akkor újra nem értettük. És aztán elkezdtünk beszélgetni. Végre megértettük, hogy ez lehetséges, és mindkettőnk elkezdett ennek nagyon örülni. Anyánk nem ezzel a bejelentéssel akarta valójában ezt a délután befejezni, hanem még hozzátette, hogy ja, és egyébként meg mert jön látogatóba a nagyapánk. Ez 94 nyara, és itt megtudtuk, hogy ősszel érkezik. Elképesztő izgalomba kerültünk, hogy nem csak, hogy mi van, de hogy még találkozni is fogunk vele. Na, de bennem ott maradt nyilván a kíváncsiság, mert ugye nem volt szó arról, hogy mi, hogy micsoda, hogy van ez, hogy anyu felnő az édesapja távol létében, ez csak így, ő pedig megérkezik, és Argentinából, és hogy van, mert hogy magyarázatot nem kaptunk. Kiderült, hogy a mi nagyapánk 56-ban hagyta el az országot, és eredetileg nem Argentinába akart menni, hanem eredetileg Észak-Amerikába akart menni. És eredetileg nem egyedül akart menni, hanem eredetileg az egész család akart volna menni. Innentől kezdve a narratívák szétválnak. Van egy narratíva, ami a nagypapám narratívája, és van egy narratíva, ami pedig anyukámnak a családjának a narratívája, és nagyon másról szól, nagyon más indítatásokról szól. És engem megdöbbentett, amikor azzal találkoztam itt, hogy nagyon más gondolnak az én családtagjaim arról, hogy ki miért csinált mit. Mire nagyapámék, majd erről mindjárt mesélek, hogy miért nagyapámék megérkeztek, addigra a történetnek az egyik felét ismertem meg, az anyám családjának a történetét, ami arról szólt, hogy igen, valóban 56-ban indult el az én nagyapám Argentínába, és valóban egyedül, de azért, mert el akart menni. És az ő mehetnéke sokkal erősebb volt, mint az ő kötődése a családja felé. És nagyon haragudtak rá emiatt. Az én nagyapámról az volt a kép, hogy ő itt hagyta a családját, ő itt hagyta a 2 éves lányát, és itt hagyta a fiatal feleségét ebben az országban, ahol látszólag megnyíltak a határok, majd hirtelen olyannyira bezárultak, mint még soha előtte. Arról is beszélt a családom, hogy nagyon nehéz helyzetbe hozta nagymamámat és anyukámat azzal, hogy ő elment, hiszen egy disszidensnek a családja maradt itt Budapesten. Kiközösítették őket, olyan pokollá vált ezáltal az életük. A nagymamámat kirúgták a munkahelyéről, és soha többet nem tudott utána már olyan végzettségének megfelelő munkát találni. Úgyhogy ő úgy látta, hogy számára az egyetlen esély itt Magyarországon, hogyha hozzámegy egy olyan emberhez, aki a párt számára legitim, valid és értékes. Így találkozott ő Feri papával, akivel viszonylag hamar össze is házasodtak. És amikor én hallottam ezt a történetet gyerekként, akkor értettem meg, hogy miért nem láttam én sose nagymamámat és Feri papát mondjuk megölelni egymást, vagy megcsókolni egymást, vagy bármilyen gyengétséget. Mindig is valahogy éreztem, hogy valami nincs rendben, hogy valahogy... Nagymamám egy nagyon szenvedélyes ember volt. Anyukám sem nagyon szenvedélyes ember volt. A Feri papa is a maga módján egy nagyon szenvedélyes ember volt, de valahogy ezek a szenvedélyek valahogy sosem adtak ki egy ilyen megnyugtató egész képet, de sosem értettem, hogy mi itt ez a zavar ebben a térben. Hát most megértettem. Ezzel együtt végtelenül hálás is tudtam lenni annak, hogy az én nagypapám, a Feri papa, igazából a szárnyai alá vette az én nagymamámat és anyukámat. És azt is megértettem, hogy miért lett ez tabu ebben a családban. Hogy miért nem beszélnek erről az emberek. Hát azért, mert fájdalmas ez mindenkinek. De hát, hogy mindezek ellenére, vagy épp ezzel együtt, jön az én igazi nagyapám, akit ugyancsak Ferinek hívnak. Azt sem értettem, hogy tudta anyám ennyi ideig titkolni ezt az egészet. Úgyhogy megkérdeztem. Azt láttam, hogy bárkit, akit megkérdezek ezzel kapcsolatban, végtelenül zavarba jön, és keresi azt, hogy mit lehet, mit kell ebben a témában mondani nekem, aki tizen akárhány éves. Tehát, hogy... De anyám mindig is, hát ugye olyan olaszosan, ő mindig is, hogyha valami volt, akkor kitette az asztalra. Ő elmondta nekem, hogy ő 18 éves korában úgy döntött, a családnak javaslata, vagy hát óvása ellenére, hogy már pedig ő föl fogja venni az apjával a kapcsolatot. Hogy őt nem érdekli, ki mit mond, ő kíváncsi az apjára. Ha pontosan akarom idézni, akkor azt mondta, hogy tudjátok mit, basszátok meg, én írok az apámnak. Ez volt az én anyám. 18 éves kora óta leveleztek a nagyapámmal Argentínából. Létrejött a családunkban egy ilyen Budapest-Buenos Aires tengely. Később aztán kazettákat küldözgettek egymásnak. Úgyhogy most már értettem, hogy például miért nem szólalt meg anyukám ezen a kazettán. Értettem, hogy ezek miért nem beszélgetések, hanem valójában ezek levelek voltak. És mire én megtaláltam ezeket a kazettákat, addigra már 35 éve leveleztek. 2 éves korában látta utoljára az apját. Hát én voltam a kíváncsi, megtudtam az igazságnak az egyik felét. Nem állt össze ezzel a kép, mert hogy, hát hogyha valakiről így gondolkodnak, meg mondjuk ő is így gondolkodik, akkor hogy az Istenben lehet az, hogy 35 éven keresztül levelezik a lányával? Úgyhogy egyre kíváncsibb lettem az én nagyapámra. Eljött a nap, amikor ők ide érkeztek Budapestre. Hát akkor ezt még nem tudtam, most már tudom, hogy milyen lehetett az vajon, amikor közel 40 év után újra látja a lányát, közel 40 év után újra látja az asszonyt, akit szeretett. Mert később kiderült, hogy az ő története nagyon másról szól, mint a családnak a története. Nem voltam elégedett, nem éreztem, hogy kerek a történet, úgyhogy tovább kutakodtam, és bár később, de mégis le tudtam ülni nagypapámmal beszélni arról, hogy mi az ő sztoria, hogy onnan nézve Buenos Airesból mi történt. És ő elmondta, hogy ő már nagyon utálta az oroszokat, amikor kitört a forradalom, és nagyon örült neki, és nagyon bízott abban, hogy na most talán lesz változás. Egyébként pártag volt, de hát mondjuk mindenki pártag volt akkoriban. A családomnak a történetében ez benne volt, hogy pártag volt, és be volt szarva, és azért ment el. Közben az ő foglalkozása női szabó is volt. Valójában szabója volt a pártnak, vagy hát legalábbis szabóként foglalkoztatták. Úgyhogy a be volt szarva, onnan nekem az volt a képem a nagyapámról, hogy valami funkcionárius volt. De hát nem. egy egyszerű szabó. Szóval amikor lehetőség nyílt arra, hogy ebből az országból el lehet jönni, akkor a nagyapám azt mesélte, hogy odaállt nagyanyám el, és azt mondta, hogy Évi, nagyanyámat is Évinek hívták, Évi, mennünk kell, végre el lehet menni ebből az országból. Valahogy hozzátette, hogy érezte, hogy ez nem fog sokáig tartani, hogy itt most itt minthogyha szabadság lenne, és abban maradtak, hogy rizikós lenne így együtt elindulni hárman a 2 éves gyerekkel, ráadásul az én dédikém nyilván nagyon féltette őket, és ő marasztalta a családot. Én azt gondolom, hogy ő annyira tudta azért marasztalni őket, hogy aztán az ő hatására volt az a döntés, hogy most nem indulnak el nagyapámmal. Még akkor is, hogy tudták, hogy ez lehet, hogy ez egy végzetes döntés ebből a szempontból. Nem mentek a nagyapámmal, abban a reményben, hogy később is utána tudnak majd menni, és nagyapám belátta annak a kockázatát, hogy igen, valóban az ismeretlenbe, 2 lyukas garassal a zsebedbe, azért úgy nem indulsz el felelősségteljesen a világba. Úgyhogy induljon el a nagyapám előre, tapossa ki az utat, rakjon fészket, és amikor ez megvan, akkor mennek utána. Tök racionális döntésnek tűnt. Bár érezte, de nem tudta, hogy a határ az be fog zárulni nagyjából azután, hogy kilépett. Először Bécsbe tudott menni, és Bécsben kis szerencsével egy hajóra tudott szállni, ami hajó elvitte őt Buenos Airesba. Mire odaért és elkezdte volna rakni a fészket, addigra bezárultak a határok. Mindenki csapdába esett igazából. A nagymamám és az anyukám itthon, a nagyapám pedig Buenos Airesba. Kérdeztem tőle, hogy megbánta a döntését. És nem tudott egyértelműen válaszolni. Bizonyos szempontból persze, hiszen a családjától elszakadt. Újraházasodott egy francia nővel Buenos Airesban. Kiderült szép lassan, hogy azért nem csak egy nagyapám van nekem Argentinában, Buenos Airesban, hanem van egy nagynéném, meg vannak unokatesóim is. Szóval 94 ősze van, Ferihegy 2 érkezés oldal, ott állunk az egész család, illetve nagymamám nincs ott. És ez feltűnt, hogy nagymamám nem is nagyon volt ott. Erről később majd még mesélek. Találkoztak itt Budapesten, de nagy körben nem. Szóval ott állunk az érkezési oldalon, és nézzük azt a bizonyos fotocellás ajtót. Később derült ki számomra, ez annyira érdekes, hogy ugye, ha te érkezel, akkor átlátsz. Viszont akik meg várakoznak, azok magukat látják egy ilyen tükrös ajtó. Szóval ott állunk a tükrös fotocellás ajtó előtt, és bámuljuk magunkat, és nagyon izgatottak vagyunk, hogy hogyan fog kinézni, hogy majd megismerjük. És akkor mindig, amikor kilépett valaki, akkor odafordulunk anyánkhoz, ugye lehet, hogy ő az? És akkor nem ő az. Ő az? Nem ő az, de hát már láttam, hogy anyám is már tűkön ül, csak kilép, vagy belépnek ezen a fotocellás ajtón, ketten. Nem is kérdezzük meg anyámtól, hogy ő az, valahogy érezzük ösztönösen, hogy igen, ő az, a nagyapánkat látjuk. Ilyen középmagas, nagyon jó tartású, 70-es éveiben járó, őszülő, dúshajú ember, hosszú szövetkabátban, elegáns, ki van simulva az arca, barnásabbnak is láttam, nem tudom, hogy azért, mert Argentinából jött, én úgy gondoltam, hogy ott biztos mindenki napbarnított, de hogy egy ilyen életerős ember jelenik meg. Emlékszem, hogy az első, ami feltűn nekem, az a haja. Milyen szép, dús, erős haja van, és akkor láttam, na ez az én hajam. Később voltak még ilyen momentumok, amikor például megnéztem a szemét, és akkor láttam, hogy ez az anyám szeme. Meg az én szemem, meg anyám orra, meg az én szám. Anyapám mellett megpillantok egy alacsony pici hölgyet, szerintem ilyen 100, nem tudom, ilyen 150, kb. 150 magas lehetett. Hosszú, piros posztókabátban, nagyon csinos volt, rövid, és göndör haja volt, ilyen aranyszerű, nem tudom, csillogó fülbevalók voltak benne, egy csomó sminkkel, végtelenül cuki feje volt. Kiderült, hogy ő Mari. Sosem házasodtak össze nagyapámmal. A nagyapám párja, aki aztán élete végéig, hát nem is mellette, de kvázi vele maradt, később kiderült, hogy az első házassága az nem sikerült, ahonnan született egy lánya. Később aztán azt mondta nagyapám, hogy ő eldöntött, hogy nem fog soha házasodni. De mindig kell az ember fia mellé egy nő, ezt mondta nekem. Sanyi, ezt kutyál, mert mindig ezt mondta. Sanyi, figyelj ide. Ide hallgass. Sanyi, ezt kutyál, mert jegyezd meg, hogy mindig legyen melletted valaki. Mari volt ez, aki mellette volt. Leírhatatlan az, amikor anyám és nagypapám meglátják egymást. 40 év után. Akkoriban egy ilyen cinikus kamasz voltam, de azért az akkor is megérintett. Egymás karjában emlékszem, hogy ki kellett várnunk hosszú perceken keresztül, hogy végre odaléphessünk nagypapánkhoz, és azt mondjuk, hogy szia papa, vagy hogy az Istenbe kell szólítani, szia Feri, vagy csak álltunk, és néztük őket, ahogyan szorítják egymást. Hasonlóan fura zavarban volt Mari is, kinézett minket, megnéztük őt, ő nem beszélt magyarul, mi nem beszéltünk spanyolul. Hosszú percek után eleresztették egymást végre, nagyapám is, és anyám, és akkor odaléptünk egymáshoz, és hát nem mutatkoztunk. Szia, Sanyi vagyok. Tudom, hogy kell ezt csinálni? Hogy mutatkozik be az ember a nagyapjának, akivel soha nem találkozott? Nem tudtuk, hogy mit jelent ez, de örültük, hogy megleltük egymást. Később aztán kiderült persze, hogy ez mit jelent, mert aztán nagyon sok időt töltöttem a nagyapámmal. Voltam kinnál Argentinában. Többször is, több hónapot. Volt egy olyan ambíciója a szüleimnek, hogy én majd ott fogok élni egy évet, elkezdem az egyetemet, aztán majd onnan egyengetem a sorsomat, de 3 hónap után visszajöttem, mert végtelenül szerelmes voltam. Szóval nagyapámék kb. Egy hónapot töltöttek itt Magyarországon. A jelenet, ami kitörölhetetlenül beleégett az agyamba, az a búcsú. Ugye feltűnt, hogy nagymamám nem nagyon jelent meg ezeken, sőt, nem jelent meg. Tehát nem volt olyan pillanat, amikor én a nagymamámmal, a nagypapámmal, a Feri papával, anyámmal, az egész családdal ültem volna akárhol. Nyilvánvaló azért, mert egyszerűen feldolgozhatatlan, az a trauma, az a fájdalom, amit ebben a családban bekövetkezett, és megértettem, hogy ezzel nem lehet csak úgy egyik pillanatra a másikra 40 év múlva szembenézni. De nagypapám szeretett volna mindenképpen találkozni nagymamámmal. És aztán az is kiderült, hogy ez kölcsönös volt. Utolsó nap, mielőtt reptérre kimentek volna taxival, Nagykörúton álltunk, a Király utca és a Nagykörút sarkán, vártuk nagyapámat, aki éppen nagymamámmal töltötte az utolsó pár óráját. A Nagykörúton laktak anyámék, mikor anyám gyerek volt. Ez a lakás még mindig megvolt. Ez egy sarok lakás volt. Mindig a villamosoktól berezgett az egész, az ablakok. Na és ott ültek valószínűleg. Én úgy képzeltem őket, hogy a konyhában ülnek, és nagyanyám főz egy kávét, és beszélgetnek. Vagy lehet, hogy szó se jutnak. Nem tudom. Szóval vártuk őket a körúton. Olyan zaj volt, hogy egymás hangját nem hallottuk. A villamosok, autók, taxi, troli, minden, ami van. Majd egyszer csak megjelentek az utcán, megjelentek a kapuban. Nagyapám már indulásra készen. Nagymamám meg egy ilyen otthonka volt papucsba, és hát ott álltunk, hogy akkor most itt elköszönünk. Aztán majd úgy is találkozunk, hát hiszen van egy nagyapám Argentínában, hát ne vicceljünk már, hát nyilván. Akkor még azt nem tudtuk, hogy ez nekik tényleg a búcsú volt. Akkor találkoztak utoljára. Ölelkezés, puszi-puszi, vigyázzatok magatokra, szeretünk, szeretlek titeket. Beültek a taxiba, elindult a taxi, és nagyanyám papucsában, otthonkájában hatvan pár évesen elkezd futni a taxi után, és kiáltja, hogy Feri, ne menj el. Mi meg ott álltunk anyámmal, hugommal, és földbe gyökeredett lábakkal néztük ezt a jelenetet. Én azt hiszem, hogy abban a pillanatban eldőlt bennem, hogy azért valószínűleg ebben az életben kevés dolog van, ami igazán fontos. De az egyik az biztos, hogy az, hogy ott és azzal legyek, akivel szeretnék lenni, akivel boldog vagyok. Nagyon fájdalmas volt utána látni és belegondolni abba, hogy ez a két ember, aki ennyire szereti egymást, hogy ezek 40 évig nem találkoztak, és úgy éltek le egy életet, hogy valójában sosem voltak boldogok. Mindenki csinálta, hozta a kötelezőt. A nagyanyám férhez ment, hogy biztonság legyen. A nagyapám megházasodott, mert Sanyi, ez kucsáme, bármi lehet, de nem maradhatsz egyedül. Az anyám felnőtt, mert fel kellett neki nőnie, és nem lehet 40 évet visszahozni. És ezzel együtt olyan sebek maradtak itt, amik nem tudtak begyógyulni.
Kubicskó Sándor szervezetfejlesztő tanácsadóként dolgozik. Emellett pedig a Perfect Square nevű zenekar gitárosa. Első házasságával egy 8 és egy 12 éves kislánya van. Második feleségével boldogan él, és esze ágába sincs, hogy családját hátrahagyva Buenos Airesbe vagy bárhova elvándoroljon. Mindenkinek vannak sorsfordító, képtelen, megható vagy mulatságos történetei. Nem vagy se túl fiatal, se túl öreg ahhoz, hogy te is mesélj egy történetet nekünk. Küldd el a történetedet az igaz@igaztörténetek.hu e-mail címre, és mi majd keresni fogunk. Kövess bennünket a Facebookon, és ha tetszik, hozd meg barátaiddal. Biztos örülnek majd neki. Ha nem szeretnél elszalasztani egy epizódot sem, iratkozz fel az Igaz Történetek podcastra kedvenc lejátszódban.